Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Két óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az Úrra bízom a béke és a nyugalom utáni vágyaitokat, fogalmazott 14. Leó pápa az ukránokhoz fordulva. Június 28-án a Szent Atya a vatikáni Szent Péter Bazilikában fogadta az ukrán görög katolikus egyház mintegy 5000 jubileumi zarándokát, akiket arra biztatott, hogy a mostani időszak viszontagságai ellenére a remény zarándokai legyenek, és osszák meg megerősödött hitüket szeretteikkel és honfitársaikkal. A Nézőpont Intézet állásfoglalása szerint a Fidesz nyerte meg a Pride körüli vitát, mert az ellenzék csak a tüntetés megrendezésére koncentrált, nem pedig annak következményeire. Orbán Viktor csapdába csalta az ellenzéket, úgy, hogy azok ezt észre sem vették, írta a távirat irodához eljuttatott közleményében az intézet. Mint írták, a számok a miniszterelnököt igazolják, a választók többsége az ő oldalán áll ebben a kérdésben, s a gyermekvédelem érdekében ellenzi a Pride felvonulás megtartását, sőt a Pride-ot ellenzők tábora 51%, még a Fidesz tábort 44% is meghaladja. Hangsúlyozták, hogy a többséget képviselni demokráciában mindig a nyertes pozíció. Rég nem hibázott ekkorát az ellenzék. A felvállalt törvénysértések és az intenzív jelenlét miatt az ellenzék egyé vált a Pride-dal, amelynek támogatása kisebbségi álláspont Magyarországon, fogalmaztak. Újabb ukrán támadás a Vox 2025 ellen. Szerhij Szidorenko, az ukrán elnök kedvenc újságírója, tudósítója azt mondta, hogy a Vox 2025-nek semmi köze a magyar emberek valós véleményéhez, közölte a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a közösségi oldalán. Mencer Tamás azt írta, Zelenszkij embere szerint a Tisza pártnak van igaza, a Vox 2025 végeredménye hamis. Napnál világosabb, hogy Zelenszkij és a Tisza összejátszanak, tette hozzá. Kifejtette, Zelenszkij kormányváltást akar, ezt is elmondta Szidorenko, mert a Tisza párt és Magyar Péter támogatja Ukrajna uniós tagságát. Zelenszkij másik embere az ukrán kém, Cseber Roland Ivanovics, közben agymosott idiótának nevezett mindenkit, aki a Vox 2025 során nemet mondott Ukrajna uniós tagságára. Az ukrán támadások a Vox 2025 ellen folyamatosak. Zelenszkijnek nem tetszik, hogy ez itt Magyarország, nem Ukrajna, itt nem dirigálhat, fogalmazott Mencer Tamás. Az európai szövetségesek egységesek abban, hogy a legsúlyosabb érv, amely béketárgyalásokra kényszeríteni az Ukrajnát megtámadó Oroszországot, a gazdaság és a pénzügy, nem pedig katonai eszközök, jelentette ki Petr Pavel, cseh köztársasági elnök egy tévéműsorban. Az Oroszország elleni jelenlegi szankciók nem elég erősek, ráadásul Oroszország már megtanulta kijátszani azokat, ezért nem tekinthetők olyan eszköznek, amely Vlagyimir Putyint a tárgyalóasztalhoz kényszeríteni, mutatott rá a cseh államfő egy cseh kereskedelmi televízió vita műsorában. Extrém erős UVB sugárzás várható hétfőn az országban, közölte a Hungaromet ZRT. A távirat irodának küldött figyelmeztetésben azt írták, hétfőn az UV index várhatóan meghaladja a 8-as értéket az országban, extrém UVB sugárzás várható. Hangsúlyozták, fokozottan kell védekezni a napsugárzás által okozott leégés ellen. Amennyiben lehetséges, napközben 11 és 15 óra között kerüljék az emberek a napozást, és javasolt vállattakaró póló, szalmakalap, illetve fényvédőkrém használata. Normál bőrtípusnál már 15-20 perc napon tartózkodás esetén is bőrpír keletkezhet, tették hozzá. Végül az időjárásról. Hétfőn napos idő várható a fátyol és gomoly felhők mellett. Csapadék az ország döntő részén nem lesz, de egy északkeleti összeáramlási vonal mentén néhány gyenge zápor előfordulhat. Az északnyugati északi szél sokfelé élénk, kevés helyen erős is lesz. A hőmérséklet 28 és 35 fok között alakul, de az északkeleti megyékben maradhat 30 fok alatt a csúcsérték. Híreket hallottak.
Mit tegyek? Beszélgessünk gondjainkról.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Tóth Tamás atya, a székesfehérvári nagyboldogasszony plébánia plébánosa, ifjúság pasztorációs referens beszél az imádság különböző módjairól.
23 év vagyok pap, és akkor jön a kérdés, hogy hogyan a gondolat, hogy pap elkezd foglalkozni az imádsággal. Az előzményekről szívesen mondok néhány szót, hogy én miket éltem át ebbe az ima útján. 6. osztályos voltam, amikor elkezdtem templomba járni, szombat reggel 8 órára, amikor úgy nézett ki a hittanóra, hogy belépett Kelényi Ottó atya, maga tekintélyével, volt egy 6 imából álló sorozatunk, amit belépett a hittanterem, és elindított. Szívem első gondolata hozzád száll fel, Istenem, te őriztél meg az éjjel, és ő távozott egyébként a hittanteremből, mi pedig azt a 6 imát, amit így már megtanultuk, hogy kell mondani, azt szépen elmondtuk, az utolsó volt a fatimai ének, amit meg el is énekeltünk, a szép május volt kezdetű ének. És akkor nekem éveken keresztül ez jelentette az imát. Rögtön az elején mondom, nem akarok minősíteni, nagyon távol álljon tőlem, hogy bárkinek az ima módját, szokását, bármiét előjelekkel lássam el. Ez a fajta ima, amikor mondtuk ezt a 5-6 imát ilyenfajta gépiességgel, egyébként valahogy megtartott, az oltár körül tartott, és aztán a hiteltemnek ez is része volt, és elválaszthatatlan része. Kezdődött így az ima, plusz a nagymamánál, mert ott aludtam hétvégén, és akkor odaült az ágy mellé, és akkor este pedig mondtuk a Ó édes Istenem, hálát rebeg lelkem kezdeti imádságot. Nekem ezek voltak azok a szent pillanatok, amikor az Istennel találkoztam. Bekerültem a Ferences gimnáziumba. Hát itt az mégis egy nagyon fontos pillanat. Szerzetesekkel, papokkal összezárva, 4 év a gimnáziumba. Az első ima élményem az pont Barsi Balázs atya nevéhez kötődik, ő is ismerős lehet nyilván a hallgatók részéről. Elsősök voltunk, amikor 5 Mária imát kellett mindenkinek megtanulni. És ahányat tudtál a Mária imákból, annyi osztályzatot kaptál. Soha nem felejtem, mert ki volt Balázs atya, hát a maga tekintélyével, és én rögtön bevallottam, nem mertem kockáztatni, hogy 4-et tanultam meg, azt mondta, jó van, akkor 4-es fog kapni. És még példaként is állított, hogy milyen őszinte vagyok, úgyhogy itt a Mária imádság és a Mária lelkiség innen indul bennem. Egy 4-es osztályzattal. Igazából a Ferences gimnáziumot majdnem csak végig kíséri, azt kiegészítendően, hogy volt ott egy diák kápolna, ahova nem tudom milyen indítatás volt, de néha lejártam esténként. Egyébként ez egy nagyon izgalmas dolog, így utólag visszagondolva, hogy oda jártunk 300-an fiúk abba a gimnáziumba, vagy talán 400-an, és hogy esténként ott voltunk 20-an, 10-en, 30-an, 40-en fiúk csendben imádkozni. Az ott az első ilyen csendes ima élményem. Aztán jött a teológia, ez egy izgalmas műfaj volt, mert itt meg ilyen hivatalos gyakorlatvégzés lett az ima. Fölvettük a reverendát, lementünk reggel a kápolnába, elővettük a Zsolzsmás könyvet, és már mondtuk is a kijelölt részeket, este hasonlóképpen, plusz szentmisével kiegészítettük. Óra elején imádkoztunk, óra végén imádkoztunk, étkezés előtt imádkoztunk, étkezés után imádkoztunk, és állandóan imádkoztunk. Ezek az imák mindig előre megírt, és Zsolzsmás könyvből innen-onnan lett imádságok voltak. Aztán kezdődött a papságom, ott éreztem egy ilyen nagy vágyat, hogy jó lenne az Istennel másképp is találkozni. Tehát úgy, mint Tóth Tamás. Tehát nem mint pap, nem mint az egyház embere, vagy nem tudom én, hanem mint Tóth Tamás. És aztán itt következett néhány évtized egyébként. Ezt bevallom őszintén, amikor hát így elég hadilában álltam én ezzel az imával. Nem megbotránkoztatásképpen készítem ezt a videót, de hogy olyan érzésem volt, hogy még a papságot is lehet csinálni egyébként ima nélkül. Személyes belső ima nélkül. De aztán lett egy lehetőség, erről mindjárt beszélek, ami ezen változtatott, és aztán ez a másfajta imával is lehet a papságot élni, és azt hiszem ez gyümölcsöző. Magam számára is, meg a közösség számára is. És akkor következik egy fordulópont, amikor járok a mentára, amikor a lelkigondozó képzése, és milyen izgalmas, hogy egy állami egyetem, a Semmelweis Egyetemen kezdek az imádsággal foglalkozni. De hát így történt. És nagyon sokat köszönhetek a dobogókői lelki gyakorlatoknak, a jezsuita, ahogy nem jezsuita atyák lelkivezetőknek a kísérletében nyertem valamiképpen beavatást ebbe a belső személyes imába, amit szeretnék veletek megosztani. Ahogy az elején mondtam, ez nem ilyen tuti út, vagy hogy csináljátok így, és akkor ez az egyetlen út az Istenhez. Ez nem igaz. Nem igaz, hogy a belső személyes ima az jobb, mint a kötött könyvből vett ima. Ezt is hiszem. Hogy a meditáció értékesebb, mint a rózsafüzér imádság. Ez abszolút nem igaz szerintem. Annak a szabadságát viszont megélhetjük, hogy mindegyikünk megkeresi magának azt az imamódot, ez a kutyakötelességünk, amin keresztül az Istennel tudunk személyes kapcsolatba kerülni. Ha valakinek a rózsafüzér megadja ezt a személyes élményt az Istennel, akkor az, amiről most fogok beszélni, lehet, hogy elengedhető, de csak ugye az érdekesség kedvére azért ajánlom az mindenki figyelmébe. De hogyha valakinek meg vannak olyan imamódjai, módszerei, amik már nem érzi, hogy nem gyümölcsözőek, nincs benne találkozás, nincs benne párbeszéd, és megengedi magának ezt a szabadságot, akkor szívesen mesélek erről a másfajta imáról, a belső imáról. Rögtön hozzátéve azt, hogy ennek vannak mesterei Magyarországon, akik azt gondolom ezt megélték, elég csak a Két pápa című filmre gondolni, ahol Jálics atya megjelenik benne, Páter Jalics néven, aki pont talán ott az argentin diktatúrának a börtöneibe, abban jó néhány hónapban találkozik a szemlődő imával egészen személyes érintettségben, és aztán Mustó Péter atya nevét, ha említem, és a többi atyákét, akik erről nagyon-nagyon komoly irodalmakat, könyveket és belső tapasztalatokat írtak, amit nagyon ajánlok mindenkinek a figyelmébe. Na ezzel párhuzamosan pedig én a saját tapasztalatomról szeretnék beszámolni, méghozzá azzal a fölkiáltással, ez talán lehet bátorító, hogy a kezdő belső ima gyakorlónak az élményei. Hiszen ezt az utat én is néhány éve kezdtem el járni, úgyhogy nagyon az elején vagyok, ugyanakkor szívesen megosztom az ebbeli tapasztalataimat. Azt gondolom, hogy egyetlen dolog kell hozzá, ez a nyitottság. Hogy megengedjem magamnak azt a szabadságot, hogy megpróbálok az Istennel olyan módon és úgy találkozni, ahogy eddig még nem tettem, abban még nincsen gyakorlatom. Legyek elég bátor az, hogy elengedjem egy picit azokat a berögződéseimet, szokásaimat, amik néha a szabadság ellen dolgoznak egyébként, és hogy egy valami nyitott szívvel meg tudjak állni ott az Isten előtt. Tehát azt gondolom, hogy nincs az az élethelyzet, nincs az a kor, nincs az az életelőzmény, ami bármiféle akadály lehet annak, hogy egy ilyen belső imában találkozzam az Istennel. Amikor tanítottam a hittant, na azzal akartam kezdeni az előbb, hogy elővettem azt a füzetet, amiben én 96-ba, 7-ben, mikor Eszterőm a gyakorlóiskolában tanítottam az első áldozó gyerekeket, óravázatokat írtam böcsületesen. Nagy részét nem tudom vállalni, de kinyitottam most az imánál, hogy mit mondtam a gyerekeknek. És azt mondtam a gyerekeknek, hogy gyerekek, írjátok fel a füzetbe, az ima beszélgetés Istennel. Még dolgozott, hogy sirattam vele, hogy ezt a választ kell tudni, hogy beszélgetés az Istennel. És leírtuk a módjait. Kérő, háladó, bűnbánó, dicsőítő, és ebből lehet választani. És azon gondolkodom, hogy egyébként tényleg van ilyen tapasztalatunk, hogy párbeszédbe kerültünk az Istennel? Van arról élő tapasztalatunk, hogy egy személyes beszélgetés alakul ki az Isten és köztem? Vagy talán inkább az a tapasztalatunk, hogy elmondom az Istennek a dolgaimat, keresztet vetek, és távozom. És akkor ugye, azt képzelem el, hogy oda megyek, hogy Istenhez, hogy kérőimában, édes Jézusom, nem tudom, elakadtam az életemben, nem tudom mi a folytatás, nagy baj van, tönkrement ez a kapcsolatom, nem működik ez, segíts benne, és légy velem, és erősíts meg. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. És távozom. És a Jóisten venne egy nagy levegőt, persze az én fantáziám. Mert ő mondaná erre valamit, hogy elment. És azt mondja, imádságaink nagy része, ez egy monológ az Isten felé, ahol már nincs idő, hogy meghalljuk a szavát. Tehát konkrétan fizikai időre gondoltam. 4 óra, 10 perc, 20 perc, 30 perc. És ami eszembe jut, hogy nem tudom, kedvünk van-e meghallani a szavát. Vagy hogy bátorság van-e meghallani a szavát. Persze magamból indulok ki. Hogy kell hozzá egy bátorság, meghallani, hogy az Isten megszólal. Mert mi van, ha olyat mond, mi van, ha olyat tesz, mi van, ha olyat kér, ami kívül esik az én komfortzónámon, ami még az értékrendjeimnek is ütközik, ami még a valósággal sincs köszönő viszonyba, és ezt meghallani, és ha meghallom, akkor meg nehéz erre mit mondani, hogy ja, nem is hallottam, vagy nem, akkor inkább vessünk keresztet, aztán induljunk. Hogy én azt érzem, hogy ennek a személyes imának az lehet egy nehézsége, hogy bízom-e az Istenbe, elhiszem-e, hogy szeret engem annyira, hogy az életemet, teljességét, örömét és boldogságát akarja. Bármi valamit tesz. Vagy van bennem egy olyan istenkép, hogy az Isten lehet, hogy engem büntetni akar, vagy bántani, vagy próbál eljárítani, vagy kiszúrni velem, vagy nem tudom. Mert akkor tényleg nehéz nyugodtan leülni és hallgatni. De hát tudom, hogy olyan valaki fog megszólalni, aki egyébként az életét adta értem, meg egyébként halálosan szerelmes belém, az már nem olyan félelmetes. Kétfajta imamódot hoztam, amit szeretnék veletek megismertetni. Mind a két imamódhoz szükséges a Szentírás. Nekem ez egy egészen új tapasztalat volt. A teológián nagyon fontos, hogy a Szentírásról csomó mindent tanuljunk, mert két tantárgyunk is volt, ami foglalkozott vele. Az egyik volt a bevezetés, ami a szentírási könyveknek a keretkezését mesélte, mert persze vizsgáztunk belőle. A más meg a magyarázata volt a könyveknek, meg a szövegeknek. Bevallom nektek őszintén, hogy ebben a négy évben, amikor a Szentírás így nagyon közel volt hozzánk, az a baj, hogy szegény ilyen tananyaggá vált, és akkor kézbe vettem a Szentírást, forgattam jobbra balra, és akkor eszembe jutott a különböző tételek róla, meg nem tudom, kérdések, meg válaszok, és mentünk izgulni a jegyekért, úgyhogy nekem utána kellett egy kis idő, újra megbarátkoztam a Szentírásra, hogy azért ez nem egy vizsgatéma, csupán hanem az Istennek a szava és üzenete. Aztán még a teológia után volt bennem egy olyan kísértés, hogy ugye az Exegézis című tantárgy keretében elmondták, hogy melyik szentírási rész vagy mondatnak mi az üzenet, és hogy kell értelmezni. És innentől kezdve gondoltam, akkor most minek vegyem a kezembe szentírás, hát kinyitottam, és rögtön beugrott a dolog, hogy jó, hát ez ezt jelenti, jó napot kívánok, ezt akarja mondani az Isten. Aztán rá kellett arra jönnöm, vagy eszmélni, hogy a szentírás az nem úgy működik, hogy nem tudom, leírták akkor 2000 évvel ezelőtt, és akkor minden embernek, minden korban, minden pillanatban, nemtől, vallástól, nem tudom, bőrszintől függetlenül, az a mondat azt jelenti, jó napot kívánok, olvasd el, aztán indulj és legyél vele boldog. Hanem meg kell azt tapasztalni, hogy a Szentírásnak, a, hú, de bonyolult leszem, meg teológikus, de nem baj. A kinyilatkoztatása, meg az üzenete, az folyamatos. Az nem akkor egy adott pillanatnak a története, hanem hogyha kézbe veszem azt a szöveget, kézbe veszem az Istennek a mondatát, vagy gondolatát, akkor az ott nekem valamit akar mondani. És az a mondat, az lehet, hogy ma ezt mondja, lehet, hogy holnap meg azt fogja mondani. Még azt se tehetem meg, hogy elolvasom azt a mondatot a Szentírásból, de ezt érteni fogjátok, hogy nem tudom, ne félj, akkor lehet, hogy ma azt jelenti nekem, hogy ne féljek találkozni önmagammal, arra ad bátorítás, lehet, hogy egy hét múlva arra fog ugyanaz a mondat, hogy ne félj, a szívemnek azt a megszólítást adja, hogy találkozz valakivel, egy hónap múlva meg a ne félj azt fogja jelenteni számomra, hogy mondjuk a haláltól, halálfélelemtől akar megszabadítani, vagy az örökkéből vetett hitet akarja bennem megerősíteni. Szóval értitek, hogyha van a Szentírásnak egy mondata, az lehet, hogy mai napon ezt jelenti, holnap meg, ha közel engedem a szívemhez, akkor azon a mondaton keresztül az Isten valami egészen mást akar nekem mondani. Úgyhogy most kétfajta imamód következik, amihez kell Szentírás, úgyhogy ezt be kell hozzászerezni. Az egyik imamód, amit először akarok nektek mondani, ez a ritmikus imamód lesz. Arra azok a szentírási részletek alkalmasak, hát, amit legegyszerűbb úgy megmondani, ami tanító jellegűek, tehát nem történetelmesélések, azt keressünk egy másik imamódot, hanem ezek általában tanítások, zsoltárok, azok például kiválóak jó erre, amikor a ritmikus imamódot használom. Na, ezen nem rövid bevezető után, akkor mondanék róla néhány szót, hogy milyennek a gyakorlat, vagy milyennek a technikája. Ahogy mondom nektek, megint Isten jelenlétébe helyezzük magunkat, eldöntjük, hogy mennyi időt szeretnénk erre az imádságra használni, 20 percet, 30 percet, 1 órát. Érdemes beállítani a mobiltelefont, ilyen zizegőse vagy ilyesmire, hogy tudjuk, hogy hol a vége az imának. És ebben az a nagyszerű dolog egyébként, hogy mondtam már nektek korábban, hogy az imát nem értékeljük soha, hogy ez jó volt, vagy rossz volt, vagy ilyen volt, vagy olyan volt, hanem hogy azt az időt én oda szánom az Istennek. Odaadom az életemből. Na, ebben van felelősségem. De van egy jó hírem, hogy az imában mi történik? Hát, abban néha legkevésbé van beleszólásom. És az a legjobb ima, amikor nincs beleszólásom, hogy mi történik az imában, hanem odaadom az Istennek. Úgyhogy ebben legyetek szabadok. Szóval, odaadom magam az Istennek, arra az időszakra, amit én magam oda tudok adni, testtartásommal kifejezem, már sokat beszélgettünk róla, és utána azt a Szentírás részt, amit előre kiválasztottam, azt ne úgy csináljuk, hogy elkezdjük ott keresgélni, és akkor melyik szimpatikus, melyik nem szimpatikus, vagy nem tudom én, akkor lapozgatom össze-vissza, mert gondoltok bele már mekkora ilyen előfelvetések vannak bennem, hogy ez tetszik, akkor ezzel lapozzunk, ez nem tetszik. Nem. Mondjuk azt, hogy mondjuk nem tudom én, holnap este megyek a 12. Zsoltár fog következni, és annak az első, mit tudom én, 10 verse vagy 5 verse. És akkor mondjuk akár, ha ezt az imamódot választom, a következő alkalomra a következő 5 vers. Kézbe van a Szentírást, és hangosan ajánlom ezt nem magatokba, hanem hangosan felolvasod legalább kétszer azt a szentírási részt, amit odahoztál arra az ima alkalomra. Először felolvasod, aztán felolvasod másodszorra, megengeded magadnak, és odafigyelsz rá, hogy melyik az a szó, szókapcsolat, vagy mondat, ami valahogy megbökte a szívedet. Fontos, hogy ne kezdjük ezt agyilag rögtön itten értékelni, hogy na, nekem volt ilyen, hogy vagy ilyen ismert szentírási részeknél azt mondtam, hogy valami ismerős mondat előkerült, és akkor azt mondtam, hogy hú, akkor biztos, hogy ez a lényeg, hát ezt mindenki ismeri, meg ezzel az énekekben, meg ezt gyakoroljuk, akkor itt megállunk. Vagy amikor elkezdem a szívemet fölülbírálni az agyammal, hogy melyik mondat számomra fontos, engedjem meg, hogy a szívem válasszon. Mert persze azt az Isten választ, csak a szívem ezt jobban tudja talán jelezni, mint az agyam. És lehet, hogy valami abszurd szó kerül oda, vagy egy nagyon furcsa mondat kerül oda, aminek így első blikre semmi értelme nincsen, meg nem tudom az életemmel összeegyeztetni, mert nagy kísértés, hogy rögtön végigfuttatom, hogy ja, mit is jelent nekem ez a mondat, és akkor az egész imát így lepörgetem előre. Nem. Engedd a szívemet, hogy jelölje ki azt a szót, mondatot, ami valamiért így furi, megbök, érint, nem ragozom. És amikor ez megvan, akkor ezt a szót ott az Isten előtt elkezdem ismételni egymás után. Ettől ritmikus az imamód. És engedem, hogy amikor ezeket a szava, ezt a szót ismétlem, akkor akár a szívem megjelenjenek képek ez ismétét hatására. Megjelenjen gondolat. Utána, amikor ez megjelent, akkor fogom magam, és ezt odaviszem az Istennek, ezt a szót, a képet, ami megjelent a szó kapcsán, és ezzel elkezdek beszélgetni erről az Istennel. Az Atyával, a Fiúval, vagy a Lélekkel, vagy a hármukkal egyszerre. És ahogy az imákban is mondtam nektek, hogy itt nincsenek tabuk, nincsenek cikis dolgok, hanem megtehetem azt, hogy ennek kapcsán bármiről beszélgethetek az Istennel. Ennek az imamódnak akkor a lépései még egyszer összefoglalva, a figyelmet ráirányítom arra a szóra, vagy azokra a szavakra, amik abból a rövid szentírás részből megérintettek engem, aztán a légzésem nyugodt ritmusára figyelve elkezdem ismételni ezt a szót, és hagyom, hogy ez a szó, ez hasonl rám, és hogy elkezdjen bennem dolgozni. Ez a második lépés. Aztán a harmadik lépés, ott időzzük el, ahol a leginkább érintve érzem magam. A negyedik lépés pedig, hogy elkezdek erről beszélni az Istennel, ami a szó kapcsán bennem megjelent és megfogalmazódott. És lehet, hogy utána konkrétan már, amiről az Istennel beszélek, ahhoz a szóhoz, amit kiválasztottam, hogy oda a szentírás részhez, már nem is tudok összefüggést találni, de nem is ez a lényeg, hanem az, ami elindul bennem és megjelenik bennem. És baráti beszélgetésben kezdek ezzel Jézussal, a Szent Háromság valamelyik személyével. És amikor ennek az imának a végéhez érek, ebben mondom, az idő segít, hogy mikor van vége, akkor utána nagyon fontos dolog következik, ez a reflexió. Ezt néha el szoktuk az imákban hagyni, vagy konkrétan előttem mindig elhagytam. Tehát nekem ez egy teljesen új történet volt. Amikor reflektálok arra az imára, ami velem történt, nem ítélem, még egyszer mondom, tehát hogy megmondom, ez jó volt, rossz volt, vagy ilyen volt, vagy amolyan volt, hanem csak egy reflexiót teszek. Az se baj, ha írásba. Van egy olyan füzeted, naplód, bármit, amivel föl tudod jegyezni, ez a későbbiekben fontos lehet, és ilyen kérdésekre érdemes válaszolni. Melyik kép, szó, mondat hatott rám? Leírom. Milyen belső megmozdulásokat tapasztaltam? Milyen érzések jelentek meg bennem a szó kapcsán? Milyen gondolatok? És ami nagyon fontos leírni az ima végén, mit ismertem föl ebből az imában Istenről, és mit ismertem fel benne önmagamról. Vagy mit ismertem föl a kapcsolatunkról az Istennel. És ezt azért izgalmas leírni egyébként írásba, két dolog miatt, mert ha leírom, akkor kénytelen vagyok megfogalmazni, és nem csak úgy átsiklani fölött, a másik megmarad. És a megmaradás meg azért jó, mert hogyha megmarad, és nem felejtem el ennek az imának az élményét, ez később mondjuk, ha elmegyek a lelki atyámhoz, a lelki beszélgetés, el tudom neki vinni ezeket a gondolatokat. Illetve, hogyha olyan valami van, ami ebben nem fér bele ebbe a 30-40 percbe, akkor ezt még egyszer el tudom vinni az Isten elé a következő imádságomban. Egész addig, amíg helyre nem kerül bennem.
Kedves hallgatóink, Tóth Tamást, a székesfehérvári nagyboldogasszony plébánia plébánosát hallották. Thank you.
kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Karitás percek. Kedves hallgatóink, műsorunkban ez alkalommal Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár osztja meg gondolatait a RÉV szenvedélybeteg segítő szolgálatok működéséről.
Aki a terepen, területen dolgozik, sokkal nagyobb tragédiákkal találkozik akár, mint én, vagy általában az embereknek a nagy többsége. De mégis mindenkinek van olyan találkozása, olyan esete, amikor a szenvedélybetegség miatt egy-egy család, adott esetben egy-egy közösség szétesik. És amikor szenvedélybeteg emberekről beszélünk, legyen az akár drogfüggő, alkoholfüggő, de akár legyen az játékfüggő, vagy bármilyen más szenvedélybetegségben szenvedő, akkor nem csak egy emberről beszélünk. Nem csak arról a beteg emberről, vagy arról a betegség előtt lévő emberről, akinek sajnos esélye van beleesni úgy a gödör, vagy onnan nagyon nehezen tud kimászni. Hanem több emberről beszélünk, egy egész családról. A család az, amely megerősítheti, és megtarthatja azokat az embereket, akik adott esetben hajlamosak, adott esetben valamilyen testi-lelki gyengeség miatt a szenvedélybetegségnek áldozatává válnak. Hogyha a megelőzésben nincs ott a család, hogyha a terepmunkában a család nem segít be, akkor sokkal nehezebb élethelyzetek alakulnak ki, és sokkal nehezebb a gondozás is. Éppen azért most számokra lefordítva. Nagyságrendileg az az 1 milliárd forint. Nagyságrendileg országosan alap- és szakellátásban az a közel 5000 ember, akit gondoznak egyházi, civil, állami szervezetek, még egyszer hangsúlyozom, akár alapellátásba, akár szakellátásba, ez látszólag ország összlakosságához képest nem olyan hatalmas nagy szám. De mégis az egyes embereknek a tragédiája, egyes területeknek a tragédiája, közösségeknek a tragédiája, az viszont iszonyatos terhet tud róni, nem csak annak az embernek az életére, hanem nagyon nagy terhet ró közösségére, családjára is. Itt van egy tegnapi hír is, a dunaújvárosi hír. Amikor egy szenvedélybeteg is, és más bűnben is szenvedő és beleeső ember tette tönkre egyébként nem csak a kis szűk családjának, hanem az egész lakóközösségnek az életét. És a minden egyes törekvésünk, amelyet az elmúlt években megtettünk, pontosan ezért próbálta azt szolgálni, és fogja továbbiakban is szolgálni, hogy a családokat meg kell erősíteni. Bárki bármit mond. Bárki bármilyen módon próbálja azt hangoztatni, hogy a család elavult intézmény. Nincs már rá szükség. Bármit lehet vele tenni. Nem érdemes külön támogatni. Nem érdemes a fiatalokat a házasságra, a gyermekvállalásra, a közös együttlét évek, évtizedekre való felkészítésére segíteni. Nem mond igazat. És sajnos nem csak, hogy nem mond igazat, hanem hozzájárul ahhoz a hatalmas nagy problémához, ahhoz a hatalmas nagy gondhoz, és itt most ezen a területen kimondottan a szenvedélybetegségnek a kialakulásához is hozzájárulhat. Minden olyan lépésünk, amit az elmúlt években tettünk, az próbálta nem csak a család oldaláról, hanem más oldalról is megfogalmazni azokat a szükséges teendőket, amelyek ebben mégiscsak változtatást hoznak. Nekem volt egy olyan ismerősöm, nem mondom, hogy barátom, de közeli ismerős volt, családját, gyerekeit nagyon szerettem. Fiatal ember vagy édesapa, hihetetlen szépen dolgozott, tényleg szorgalmas volt, minden nap időbe elment, hétvégén is, hogyha szükség volt, és a családnak is szüksége volt arra, akkor dolgozott. És egyik pillanatra a másikra elkezdett játékszenvedélye miatt lecsúszni. És szörnyű volt, tényleg szörnyű volt látni azt a tragédiát, ahogy esik szét a család. Ahogy a feleség, az asszony, aki egy szikár asszony volt, és mindent megpróbált megtenni gyerekeiért, a férjéért, a házasságnak az egyben tartásáért, hogy ő is átmenetileg hogy esett össze, hogy tette tönkre a közös életüket, és hozzáteszem egyébként sok-sok más embernek az életét is, ennek a családapának a szenvedése. És amikor azt mondtuk, hogy a játék automatáknak ki kell kerülni adott esetből a kocsmákból, ahol halmazottan mondhatjuk azt, hogy a szenvedélynek a helye ott van. Akkor megdöbbentő és elképesztő, és azt kell mondani, hogy cinikus volt az az érvelés, hogy hát itt több ezer családnak a megélhetését tesszük tönkre. Mármint azzal, hogy a játékgépeket elvesszük. Miközben, amikor napközben azt látja az ember, hogy építőipari munkások, akik hihetetlen nagy munkát végeznek és másokért tesznek, a reggeli vagy esti órákban betérve egy-egy fröccsre, ami még szerintem abszolút elfogadható, közben dobálták be a 100-200-500 forintokat, és vesztették el keresetüknek először csak kisebb részét, majd amikor a szenvedélybetegség elhatalmasodott rajta, akkor már nem csak az egész keresetüket, hanem adott esetben vagyonuknak egy részét, kölcsönöket vettek fel, és így tovább, és így tovább. És éppen ezért megint csak az a törekvés, hogy van olyan szélsőséges gondolkodás, hogy ezekkel az emberekkel nem kell foglalkozni. Egyszerűen elfogadhatatlan. Nem teheti meg a társadalom, hogy emberiességből és odafigyelés hiánya nélkül legyintünk, és azt mondjuk, hogy köszönjük szépen, nem kell ezekre odafigyelni, ők rontották el az életüket. De másik oldalról azt a szélsőséges álláspontot sem szabad támogatni, véleményem szerint, amikor azt mondjuk, hogy minden segítséget megadunk, de nincs elvárás. És ez igaz a szociális támogatás, segélyezés mármilyen részén is. Hogyha nincs ott az elvárás valamilyen szinten, és ez persze nyilván minden beteg embernél, minden szenvedélybeteg embernél más és más, de hogy támasztani kell valami elvárást felé, mert különben nem fog tudni kikecmeregni abból az élethelyzetből, az biztos. Tehát az sem fogadható el, az a nézet, hogy mindent a társadalom megad. Önök közül, akik ez a terepen dolgoznak, legyen az alapellátás bármilyen foka, vagy pedig mindazok, akik a szakellátásban talán még súlyosabb élethelyzeteket próbálják valamilyen módon segíteni, azok nagyon jól tudják, hogy micsoda küszködés, micsoda fizikai, adott esetben lelki küszködés az, ezt a munkát véghez vinni, és hogyha nincsen eredménye, ha nem lehet azt az embernek a saját munkájába felmutatni, de megélni, mi szerint ezeknek az embereknek igenis segítséget kell adni, és van is eredmény, kivezető út, ha nem is a nagy többségnél, de mégiscsak van kivezető út, akkor bizony az a munka valóban úgy tűnik, mintha értéktelen vagy értelmetlen lenne. De nyilván ezt nem lehet fölvállalnunk, és nem is lehet ezt kimondani. Ennek ellenére mégiscsak ki kell azt mondanom, hogy mind annak a feladatnak, amit egyházaink, önkormányzat, civil szervezetek és az állam fölvállal, annak vannak különböző fokozatai is. És hogyha megnézzük a számokat, akkor azt lehet látni, hogy a szakellátásban, például az átmeneti otthonokban 77% a kihasználtság. De már az ápoló és gondozó szolgálatoknál, bentlakásos intézményeknél szinte 100%, 98% a kihasználtság. És amikor már a rehabilitációs otthonokról és rehabilitációs lakóotthonokról beszélünk, ott pedig jóval alacsonyabb. A jóval alacsonyabb persze az 87, illetve 69%. És hogyha ebből következtetéseket le lehet vonni, akkor a számomra az az, hogy egyik oldalról, ha már valaki bekerül a szakellátásnak, abban a részébe, ahonnan nagyon nehéz kikerülni, akkor az azt jelenti, hogy állandósul egy állapot. És nagyon kevés az az ember, már csak nem csak a százalékok miatt, hanem számadatok is azt mutatják, hogy a rehabilitációs otthonokban már jóval kevesebben vannak, akik a szakellátásnak a keményebb részéből el tudnak indulni kifele. És ez mind az bizonyítja azt a törekvést, hogy az alapellátásnak mindenféle formáját, amit önök végeznek, a RÉV végez, a közösségi ellátás, illetve a nappali ellátásnak a részét mindenképp erősíteni kell. És én ezt köszönöm és gratulálok is ehhez, hogy ezt teszik. Hogy kimennek a terepre, és a családokon keresztül próbálnak segíteni fiataloknak, idősebbeknek, magukra maradottaknak egyaránt. Én ezt köszönöm, hogy azt a küszködést, ami tulajdonképp megállítja a még nagyobb mértékű emelkedését a bentlakásos intézményekben élőknek a létszámát tekintve, azt megpróbálják a terepen mindennapi gyakorlatokban véghez vinni és helyre tenni. És éppen ezért nyilván az elkövetkezendő időszakoknak mindenképp ez lesz az egyik alapvető feladata. Azért van feladata az egyházaknak, mert az egyházak sokkal nagyobb célt tudnak adni az embereknek. Ahogy a család sem elavult intézmény, mint ahogy sokan állítják és hazudják, ugyanúgy az egyházaknak igenis óriási nagy üzenete, és a hitnek pedig megtartó ereje van minden szempontból. Ezért is volt érthetetlen az, amikor sokan az egyházaink ellen küzdöttek. Ezért is volt érthetetlen, amikor a hitet teljesen ki akarták törölni az emberekből, hála Istennek képtelenség is lehetetlen. Hogyha belegondolnak a nevelésnél, hogyha nincsenek különböző feladatok, célok, és küszködni való egy-egy embernél, egy-egy fiatalnál, akkor a következő időszakában az életében hihetetlenül nehéz lesz a megpróbáltatásokkal szembe szegülni. Nem véletlen az, és nézzék meg, kérdezzék meg szülőket, nagyszülőket, akik átélték a második világháborút, akik fogságban voltak. Visszajöttek abból a hihetetlen gyötrelemből, átéltek hihetetlen nehézségeket, és ezek után megállták a helyüket az életbe. Hány olyan értelmiségi volt, akiket utána gyárba vagy bárhova máshova munkahelyekre helyeztek csak el, és semmi esélyük nem volt, hogy azon a területen dolgoznanak, amit elvégeztek, diplomáztak, és mégis megmaradtak az életükben. Mégis ki tudtak tartani. Aki a Recs filmet látta, vagy visszaemlékszik arra, nagyon megdöbbent és megrázó volt az a üzenete talán, hogy az mindazok, akik túlélték a recski tábornak, mondhatjuk így is haláltábornak a borzalmait, azok mind valamilyen módon meg tudtak kapaszkodni az életben. És mindazok, akik pedig a fogvatartóik, rabtartóik voltak, akik rajtuk kegyetlenségeket és lelki és fizikai terrort elkövettek, azoknak az élete legtöbbjüknek szétesett, és alkoholisták is más betegségekbe kerültek. Tehát nagyon fontos az is, és az egyház szerepe itt van, véleményem szerint, akár a hitoktatás területén, akár bármilyen más területen is, hogy a gyerekeknek, fiataloknak adjuk meg azt a lehetőséget és azt az iránymutatást, hogy igenis van miért küzdeni, és kell is miért küzdeni az életben. Nem kapható meg minden azonnal. Azért, mert a reklámok mindent azonnal sugalmaznak, és azt úgy érzik sokan, hogy ha azt nem szerzik meg, nem kapják meg, akkor már nem is teljesebb az életük. Igenis, erre föl kell készíteni az embereket, föl kell készíteni a fiatalokat. Mert sokszor a szenvedélynek, szenvedélybetegségnek tulajdonképpen ez az egyik alapja.
Soltész Miklós, egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkárt hallották. Kedves hallgatóink, műsorunk folytatásában Solymári Dániel, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia szociális és társadalmi kérdésekkel foglalkozó Caritas in Veritate bizottságának tagja beszél arról, hogyan lehet krízishelyzetben hatékonyan segíteni.
Ismerjük meg önmagunkat, ismerjük meg a Caritas szervezeteket, a plébániai szervezeteket, a családomat, a szűkebb körömet, a állami adminisztrációs osztályomat, főosztályomat, valójában előre helyezem-e az emberiesség imperatívuszát, az emberiesség felszólító módját, minden elé tudom és akarom-e helyeznie, adott esetben a saját érdekeim elé is. Erre vonatkozik ez a gondolat. Megváltozott körülöttünk a globális tér. Azt gondolom, hogy minden magyar számára legalább 2015 óta világos, hogy részei vagyunk akár egy migrációs útvonalnak, részei vagyunk egy megváltozott globális térnek, egy megváltozott geopolitikai térképnek, ha úgy tetszik, és ezen a megváltozott geopolitikai térképen dolgunk van a világban. Már nem szűk a világ, sosem volt az, még hogyha esetleg mi annak is láttuk, vagy úgy láttatta a világ. Legalább 2014-15 óta a földközi tengeren, Magyarországon zajló események azt gondolom mindenki számára egyértelmű tették, hogy a világ bizony elég kicsi, és nagyon kevés is elegendő ahhoz, az elegendőt persze értsük idézőjelbe, hogy nagyon hamar akár ide érjen probléma a saját határainkon belülre. Vagyis dolgunk van a világon, a világban, de megváltoztak bizonyos körülmények, ebben a megváltozott térben kell nekünk aktívkodnunk, ellátnunk a hivatásunkat. Nyitott a világ, megváltozott a globális tér, ugye erről beszéltünk. Az elmúlt évtizedekben közel 100 millióval nőtt a nemzetközi migráció résztvevők száma. Senki számára ma már nem kérdés, hogy ez egy marginális és fontos terület. Ez naponta átlagosan 40 ezer ember mozgását jelentheti, amelyből összmigrációs tömegből, hogy így fogalmazza, kis és szeméntelenül 40% gyermek. És ugyanez csak egy része az összetett komplex képnek. Természetszerűen csak egy része. Nem beszéltünk egyéb emberi és természeti katasztrófákról. Kedves testvére, gondoljuk el, hogy milyen tudata, milyen képe lehet annak a gyermeknek, akinek a képe az, hogy nem csak a szüleim, de a nagyszüleim is ide születtek. Mi lehet az én jövőképem? És ez az a gyermek, aki aztán adott esetben elindul. Hogy hibáztatjuk-e? Nem tudom, én magam részéről nem tudom, de tény, ami tény, hogy ez az a kontextus, ez az a megváltozott szituáció, amellyel nekünk dolgunk van és foglalkoznunk kell, a kapcsolat, a kapcsolódás. Azt mondja a Laudato Si, és Ferenc pápa erre hivatkozik nagyon költői, lírai módon a Fratelli Tuttiba, hogy egy antropológiai és teológiai változásra van szükségünk, hiszen amit ember okozott, embernek kell legalábbis elemeiben helyreállítania. És ez a megváltozott geopolitikai környezet, amely eredményezi azt a sok fájdalmat a világban, azt jelentős részben emberek mi okoztuk. Mi hibáztuk el, ha úgy tetszik. A második pontunk ennek a kapcsolódásnak a mentén, már a Fratelli Tuttiból, Ferenc pápa sebekről beszél az enciklikájában. Nyílt sebekről, sőt tovább megy a vonatkozó részen, a sebeknek a bűzéről, a szagáról beszél. Amikor olvassuk az enciklikát, szinte lehet érezni azt a súlyt, amit ki szeretne fejezni. Kedves testvérek, bizony, nekünk nincs mással, nem lehet mással dolgunk, mint ezeknek a nyílt, tátongó sebeknek a megérintésével. Ha nem érintjük meg ezeket a sebeket, ha nem kerülünk közel a világ tátongó sebéhez, ha távol maradunk, ha egyfajta distanciából szemléljük ezt a fájdalmat, akkor valamit elhibázunk a dolgunkban. Ferenc pápa ugye a enciklikájában is ezzel ilyenből indul ki, majd oda is tér vissza, hogy az irgalmas szamaritánus, akinek nem lett volna ott az dolga, nem lett volna felelőssége, de megesett a szíve. A betesdai fürdő képét használnám én, ahol ugye mi történt az ottaniban, nem volt embere, aki megemelje, megfogja, kihúzza. Ha hajléktalanságról beszélünk, ha megváltozott munkaképességűekről, fogyatékosságról, peremre szorultságról, ott van igazából súlya a kérdéseknek, ahol elvész, hogy legyen emberem. Ha marad, ha van, ki megfogja a kezem, akkor már nem vagyok nyomorúságos, nem vagyok igazán antropológiai értelembe véve szegény. És harmadik pont, hogy ideje van a cselekvésnek. Van az a pont, és a humanitárius segélynyújtás ezt ismeri, hogy időben érkezzen a segítség, megfelelő mértékben érkezzen a segítség késlekedés nélkül, és hogyha ezeket én nem teszem jól, akkor hibázok, rosszul végzem a munkámat. És itt utalok a elmondottakra, csak még egyszer kiemelve azt, hogy az ember okozta krízisek, sebek a társadalom testén. Én magam elég sokat járok a közel-kelet, a szubszaharai térségbe, látom azt, és mindig úgy fogalmazom meg magamnak ezeket a mély emberi drámákat, hogy ezek a sebek olyanok, mint a társadalom testén lennének. Ha van egy beteg ember a családba, tehát konferencia, az senkit nem hagy érintetlenül. Ha valamelyiküknek a családjában van egy beteg ember, az egész család szenved. Ha társadalom testén van egy tátongó seb, mert a társadalomnak vannak marginalizáltjai, az semmelyik önket nem hagyja érintetlenül. És ez az a kör, ez az a kapcsolat, akikkel nekünk igenis antropológiai, hitbéli alapon, egyszerű humanizmus szerint ki hova sorolja saját magát, dolgunk van és feladatunk van. Tegyük a jót, de hogyan tegyük a jót, hogy elkerüljük a rosszul segítésnek úgymond a módozatát, segíteni csak jól szabad. Ferenc pápa az enciklikájában úgy fogalmaz, hogy jót s jól. Az átváltoztató viszony. Ugye itt hivatkozhatnék akár Szent Ágoston köreire is, ő szeretett körökről beszél, amely ugye folyamatosan exponenciálisan növekszik, a legbelsőbb kör a család, utána a barátaim, a nemzettársaim, és így tovább ezek a körök koncentrikussá válnak, ugye fele barátról is, proximóról is beszél a teológia, amely egy fizikai viszonyt jelent, a hozzám legközelebb állóról beszél, nem pedig valami fajta elvont absztrakt relációról, tehát hogyha nyelvi értelembe közelítjük meg, ott is igenis nagyon komoly jelentősége van a fizikai distanciának, hogy ki van hozzám legközelebb, akivel ott nekem dolgom lehet, meg kell fogjam a kezét, és fel kell emeljem. És együttérésre vagyunk ítélve, arról beszéltünk, hogy megváltozott a geopolitikai tér körülöttünk, Amos Oz, Nobel-díjas író, népek barátságáról beszél a palesztin-izraeli relációba, látjuk a hírekben, csak be kell kapcsolni a tévét, rádiót, hogy mi zajlik a világba. Személyes meggyőződésem is, hogy a problémák legnagyobb többsége együttélési nehézségből fakad. Gondoljunk csak mondjuk a szomszédainkra. Mindenkinek biztos van valami kevésbé pozitív élménye, és természetesen ennél sokkal-sokkal súlyosabb dolgokról beszélünk. Tudunk-e együtt élni, akarunk-e együtt élni jól, harmonikusan, testvériesen, ha úgy tetszik? És a Fratelli Tutti itt megkülönböztető, mérlegelő szeretetről beszél, hivatkozik a Szent Ágostoni körökre, és természetesen a kontaktusra, a kapcsolódásra, a sebek érintésére, hogy érintettek vagyunk-e mi e sebek által, és hajlandóak vagyunk-e, képesek vagyunk-e megérinteni e sebeket. És végül is, hogyan lehet elkerülni azt, hogy valami rosszat tegyünk, hogy ne segítsünk jól, miközben jót akarunk tenni. Az első pontunk ebben a gondolati menetben, hogy a megsegített mindig kiszolgáltatott. Az én személyes képem ezzel mindig a kórház, amely sosem kórház, hanem gyógyító intézmény kell, hogy legyen, és az abban lévő beteg, amelyik minden elemében függő, kiszolgáltatott, bár mindenkire rá van utalva. Ha valaki kiszolgáltatott a kórházban, az a beteg. Technikai, személyzeti állományra utalt, de mindenképpen kiszolgáltatott. A másik, hogy ehelyett, az ember helyett nekünk valahogy döntenünk kell. Hiszen gondoljunk bele, hogy ha egy orvoshoz megyünk, jobbára, az orvossal sem vitatkozunk. Feltételezzük, hogy az orvos tudja a dolgát, felkészült, ismeri a legújabb tudományos eredményeket, jót akar, jól, helyesen, de jellemzően helyettünk dönt. Ez egyfajta paternalista szemléletet is eredményez, paternalista attitűdöt, és ez nem jöhet más, hogy létre, csak embertől emberig. Ezt a Stuart Hall brit-amerikai antropológus alapján immersionnek hívja a szakma, belemerülésnek, belevonódásnak, ez a look and feel, ahogy az angol mondja, hogy merüljek bele, kerüljek a cipőjébe annak, akivel nekem dolgom van, azaz, megint csak miről beszélünk, Ferenc pápa, Fratelli Tutti, találkozás, kontaktus, jelenlét. Nem vagyunk a cipőjükbe, tapasztaljuk sokszor azoknak, akikkel igenis dolgunknak kell, hogy legyen, már pedig máshogy nem működhet.
Kedves hallgatóink, Solymári Dánielt, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia szociális és társadalmi kérdésekkel foglalkozó Caritas in Veritate bizottságának tagját hallották.
Csak éj a napnak, a lánchíd mindig szép, a rakpart gyöngy sor nézt, száz autó lámpa ég,
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!